ismert egy bonmó az életkorról, hogy vannak fiatalok, vannak középkorúak, és vannak, akik jól tartják magukat. Az utóbbiaknak feltehetően nincsen kardiovaszkuláris vagy daganatos és egyéb súlyos rizikofaktoruk, amit örökletes genomjuknak és epigenetikájuknak köszönhetik. Epigenomjuknak. De köztük vannak olyanok is, akik a környezetük körülményeik folytán krónikus stresszben élnek, amihez családilag, genetikailag determinált depresszió társul. Az a kérdésem, hogy az ilyen csupán pszichiátriai rizikofaktorral élők is reménykedhetnek-e a telomeráz aktivitás optimalizálásában egy életmódterápia révén, például Ornis technikával, annak érdekében, hogy a komolyabb rizikofaktorokat továbbiakban is elkerülhessék, egészségesen öregedjenek meg, szociálisan hasznosak legyenek. Köszönöm szépen.
Könnyű ráhangolódó
jelenleg. Én azt hiszem, hogy a válasz egyértelműen igen. Még részletesebben is el tudnám mondani, de nem szeretném tényleg elviccelni, ez egy hihetetlenül fontos dolog, mert az a pszichoszociális környezet, amiben élünk, azok a stresszek, frusztrációk, izgalom, ami állandóan benne van az életünkben, az lehet, hogy egy bizonyos alacsony szintig jó, de egy bizonyos szint fölött súlyosan károsító. Én állítom azt, és ezért is, ha már önök ilyen részleteket tudtak meg a szenvedélyeimről, a sportolás például hallatlan sokat tesz. De sajnos nem vagyok biztos benne, hogy a depresszióra való hajlam, és szeretném jelezni, hogy én nagyon nem vagyok ebben szakember, Kéri Szabolcs előadásában nagyon érdekes elemeket hallottunk erről. A depresszióra való hajlamban is vannak genetikai komponensek, hogy ezek összeállnak egy valódi súlyos vagy kevésbé súlyos korképpen, rengeteg környezeti tényezővel együtt hat. A telomeráz egy példa volt, egy nagyon fontos példa, egyre többet tudunk erről, de nyilván nem ez az utolsó. Azt lehet mondani, ki lehet mondani azt a néhány éven még eretnek mondatot, hogy bizonyos szerzett tulajdonságok bizony átöröklődnek, tehát, és nem csak epigenetikailag, hanem memetikailag is. Az a gyerek, aki látja, hogy a szülei, a családja, ráadásul esetleg egy nem jó hangulatban, vagy egy nem teljes családban lógatják az orrukat, egy viselkedést tanul meg, egy reakció mintázatot vesz föl, és ez ellen nagyon sok mindent lehet tenni.
Tisztelt professzor úr, azt szeretném megkérdezni, hogy a hatalmas számú, tehát az emberi genomba 1,3% a fehérjéket kódoló gén. Na most az úgynevezett régen hulladék DNS-be, és már nem lehet teljesen ezt mondani, hogy hulladék, mert most már jobban ismerik, hogy ebbe, amit tetszett említeni az előadásban, ez a mini RNS, ezt a diagnosztizálásba föl lehet használni, vagy gyógyításba? Szabályozásban egyértelmű az. Most ezen kívül még, amit meg szeretnék kérdezni, hogy a si RNS és a szatellit DNS, ennek tulajdonképpen milyen funkciója van? Hogy erről egy kicsit bőven, hogy köszönöm szépen.
Köszönöm szépen. Az a si RNS, vagy az esi RNS, az egy olyan termék, amivel géneket lehet elcsendesíteni. Craig Mello ezért kapott Nobel-díjat néhány évvel ezelőtt. A működési mechanizmusa nagyon hasonlít a mikroRNS-eknek a működéséhez, és igen, van egy arra utaló remény, hogy a génterápia, tehát a géngyógyításnak az egyik leghasznosabb megoldása és lehetősége lesz. Tehát a gén elcsendesítés talán ma a legígéretesebb génterápia ugyanazokkal az elvekkel, mint a mikroRNS. A mikroRNS-ben a különleges, érdekes a hálózat, hogy valahonnan a micsoda csoda az, hogy a világ úgy lett megcsinálva, a biológikum úgy működik, hogy az a egy mikroRNS egy sor más messenger RNS-hez együtt tud kötődni, és egész folyamatokat tud meghatározni. Valószínűleg ez azért is jó ez a kérdés, mert ez az egyik útja a géngyógyításnak.
Baktériumok DNS-ében nincs hiszton. El tudja képzelni, hogy mégis lehetséges, hogy már baktériumok is tudnak DNS nélkül átörökíteni valamit?
Hú. Nem tudom. Azért, mert nincs benne hiszton, azért hát DNS van benne. Baktériumoknál egy jellegzetes gyűrű alakú egy kromoszóma van, és én úgy tudom, hogy a metiláció ott is előfordulhat. A halatlanul izgalmas megfigyelések a rionokra vonatkozóan, ezek fertőző fehérjék. Tehát az átörökítésnek valószínűleg vannak más megoldása is, de a baktériumban nincs embrión. Azt gondolom, hogy ha van epigenetikai hatás, már pedig valamilyen van, akkor az elsőbb a DNS metiláció.
Köszönöm. Rövid praktikus kérdés lenne ezek előzőkhez képest, hogy mostani géntudomány alapján meddig lehet élni, vagy mi a maximum, amit egy emberi testben itt el tudunk tölteni?
Én nagyon, nagyon szilárdan elhatároztam, hogy lesz olyan válaszom is, hogy nem tudom. És most ez a helyzet. Azt egyértelműen lehet mondani, hogy epigenetikai hatásokkal, tehát megfelelő epigenetikai hatásoknak a kombinációjával jelentősen meg lehet az életkort növelni, akár telomeráz, akár nem, másféle módon, táplálkozás, mozgás, stresszoldás, társas kapcsolatok. Azt azonban mindenképpen érdemes ehhez hozzátenni, hogy van egy optimális, a filogenézisben, a törzsfejlődésben kialakult valószínűleg optimális életmód, ugye a élettartam. Ugye egészen nyilvánvalóan a emberiség történelme, a visszatekintető történelemben a 30 évesek, a 35 évesek már teljesen már öregek voltak. Spiro Gyöngynek a Fogság című könyvében van egy halatlan érdekes jelenet, hogy aki ennek a főszereplője, pontosan nagypénteken bekerül egy börtönbe, ahol ott van, ahol van két fiatalember és egy öreg ember. És a két fiatalember az a ballator és a jobblator, és én megkérdeztem Spiro Gyöngyöt, hogy hát Jézus 33 éves volt, és azt mondta, hogy abban az időben az egy öreg kor volt. Tehát ebben a vonatkozásban a történelem során táplálkozási tulajdonságok és a többi miatt ez változik. És hagyj említsek egy fantasztikus, érdekes vizsgálatot, ezt a vizsgálatot itt az egyetemen Kopp Mária és munkatársai végzik. A férfiak átlag életkora Magyarországon rendkívül nagy mértékben alatta van az európai átlagnak. A nőknek az átlag életkora megfelel annak. Nagyon izgalmas az a kérdés, hogy mi az a szerepváltozás, és vannak itt nálam sokkal autentikusabbak, aki erre tudna válaszolni, mi az a környezetbeli változás, mi az a feladat, frusztráció, ami a különösen a magyar és a közép-kelet-európai férfiakat ilyen mértékben sújtja. Ez is az életkorra vonatkozik. Én azért beszélek ilyen sokat, mert nem tudok igazán válaszolni.
Én azt mondom, hogy jól emlékszem, én is olvastam, hogy 69 év ugye a magyar férfiak várható élettartama, még a azt hiszem az Ausztriában ugyanez 77 év, Németországban 82, de még Csehországban is 73. Ez egy különösen döbbenetes anyag, adat, hogy ott még ott is 4 évvel magasabb a férfiak várható élettartama.
És akkor nem beszéltünk az öngyilkosság és statisztikákról.
Az idő előre haladtával a DNS-be írt egészségnek a trendje milyen irányba halad az ön véleménye szerint. Tehát arra gondolok, hogy a Sira vonalban nemzedékváltáskor, tehát új egyedek létrejöttekor mutációk keletkeznek, a következő születéskor újabb mutációk, ezek a mutációk fölhalmozódnak a genomban, és hát ha érzékeny pontokra esnek, akkor károsítják a genomot, és a élőlénynek részben az ontogenezis és a génregulációja, a génszabályozás és a fehérjek ordoló géneket is károsítja. Tehát azt szeretném öntől kérdezni, hogy a tudomány mai állása alapján megválaszolható az, hogy az idő előre haladtával a DNS-be írt egészség romlik, vagy pedig a természetes kiválasztás, ami nyilvánvalóan hatással van, tehát próbálja kivédeni a sejtnek a reparáló áramköre rendszerén túlmenően, melyik irányba megy? Javul a DNS-ünk, vagy romlik az idő előre haladtával? Köszönöm szépen.
Helyesen egyetértek, hogy a szintje a kérdésnek itt is meglehetősen nehéz. Azt szeretném ezzel kapcsolatosan mondani, hogy a mutációk, tehát ezek a betűváltozások legtöbbje semmilyen hatást nem tesz. Ezek a úgynevezett neutrális mutációk. És nagyon sok olyan mutáció van, ami nagyon előnyös. Például az immunválaszunkban, amikor az a sokféleség létrejön a fehérvérsejtjeinkkel, ami a fantasztikus mennyiségű antigénre tudunk válaszolni, ebben a differenciációban a mutáció, amit szomatikus hipermutációnak neveznek, egy nagyon előnyös dolog, hiszen a sokaságot, a repertoárt, a válaszrepertoárt fokozza. Az biztos, és ezt átruházott evolúciónak hívják az evolúció szakemberek, hogy nagyon sok olyan változás van a környezetünkben, az ipari környezetünkben, az elfogyasztott ételekben, az ahhoz hozzárakott étel színezékektől a tartósító anyagokig, amely nem arra a emberi szervezetre, emberi komplexitásra lett, kitalálva, amiben, amit az embernek a biológikuma jelent. A környezetet gyorsabban változtatjuk meg, a bioszférát gyorsabban változtatjuk meg, mint ahogy ahhoz az ember megfelelően tud alkalmazkodni. Ez egy érzékeny mérleg. Vannak benne jó vonatkozások, és vannak benne rossz vonatkozások is. Mindenesetre nem térhetünk ki abból, hogy egy urbanizált környezetben élünk, hogy nagyon sok emberrel kell együtt élni, tehát sok ember nem tudom azt a teret elfoglalni, akár egy lakótelepi lakásban, akár máshol, amiben jó érzem magam, és így tovább. Tehát egy csomó olyan pszichoszociális faktor van, és nem beszélve a táplálkozásról, a mozgáshiányról, ami nagyon sok mértékben a DNS-nek a romlását vagy módosulását jelenti. De én hiszek abban, hogy rengeteg pótkötél van, ugye van még egy pótkötél, rengeteg olyan adaptációs megoldás van, még a DNS tarsolyában, ha szabad ezt mondanom, ami talán meg tudja oldani bizonyos mértékben ezeket a problémákat.
Professzor úr, azt olvastam, hogy meg hát a tapasztalatok is ezt mutatják, hogy az utóbbi évtizedekben, században az orvostudomány az átlag életkort jelentősen megnövelte. Viszont a maximuma az nem nagyon változott. Most ehhez képest az ismeretterjesztő csatornákon van egy népszerű professzor, aki mindenmivel beleüti az orrát. Például a genetikában is, egyébként fizikus, biztosan sokan tudják, hogy kiről beszélek. Azt mondja, hogy a génjeink nem kódolják az emberi életkort. Mi erről a véleménye?
Hát minden esetre érdekes ez az elképzelés.
Két-háromszáz éves ember is azt mondja.
Igen. Nem tudom, majd ha látom, akkor ez lehetséges lesz, hogy el fogom hinni. Én azt hiszem, az élet hosszán kívül az élet minőség is egy hihetetlenül fontos dolog. Tehát Sándor Györgytől hallottam a szenzációs humoristától, hogy ő mostában idős és sokat alszik, azt mondja, ő kialva szeretne meghalni. Tehát nem akarom eltréfálni ezt a kérdést. Azt hiszem, hogy ahogy az állatok méreteiben is vannak optimális méretek, az emberi élettartama, például az, hogy két lábra álltunk, ez olyan súlyos ortopédiai problémákat is okozott, vagy okozhatott, vagy az, hogy az arcunk általában nem lefele hajlik, azt hiszem ormelléküreg gyulladások, arcüreg gyulladások például, amiatt lehetnek összefüggésben azzal, hogy valakinek ezek a váladékok nem a megfelelően örülnek, hanem ott maradnak és baktériumok mennek be. Tehát az az életmód, az a életforma, amit élünk, az lehetőségeket elvett, lehetőséget adott. De azért az orvostudomány hát a himlőt kiirtotta a föld felszínéről. Azért az antibiotikumok amellett, hogy nagyon sok antibiotikumra teljesen rezisztens baktérium van, és emiatt van, azért fantasztikus betegségeket oldottak meg. A védőoltások sokasága, ami a személyre szabott orvostudománynak egy nagyon jó példája, hát teljesen eradikálták, vagy majdnem teljesen eltávolították a járványos gyerekbénulást. Néhány éve voltam Indiában, és tudom, hogy az indiai kormány egy teljesen más kulturális háttérrel óriási figyelmet fordít a gyerekbénulás elleni vakcina mindenkinek való beadásába. Tehát a valamit valamiért, én nem tudom, hogy ezt hogy lehet megfogni. Szerintem igazán a művészet tud ezekre a kérdésekre választ adni, az én tudásom nem teljed.
Professzor úr említette az előadásában a személyre szabott orvostudomány kifejezést. Ön szerint ez mikor lehet a hétköznapokban érzékelhető realitás?
Vannak olyan vonatkozásai, amelyek már most is működnek. Például, amit én megpróbáltam az előadásban is elmondani, hogy a leukémiás gyerekeknek adott sejtölő anyagok, citotoxikus anyagok megválasztása, az már egyfajta személyre szabott orvostudomány. Rengeteg elképzelés van a vakcináknak a személyre, a védőoltásoknak a személyre szabására, és mindaz olyan vizsgálatok, amikor valaki műtéten esik át, és megkérdezik, hogy valaki például egy fájdalomcsillapítóra érzékenye, allergiás-e vagy nem, utána való döntés, ez is a személyre szabott orvostudománynak a körébe tartozik, minden esetre egy útnak az elején vagyunk.
Tisztelt professzor úr, az lenne a kérdésem, hogy a tudomány mai állása szerint a génekben kódolt a többsejtű élőlényekre vonatkozó geometriai információk és a sejteknek a differenciálódása milyen mechanizmus szerint valósul meg? Tehát hogyan alakul ki egy kéz, láb, hogyan differenciálódnak a sejtek. Tehát nyilván ezek a információk a génekbe, illetve hát a DNS-be vannak kódolva, de hogyan manifesztálódik? Tudunk erre valamit?
Igen, vannak úgynevezett morfogének. Tehát a morfogének valamilyen nagyobb struktúrát kialakítanak. Ilyen például a hasi-háti szimmetriáért és annak a meghatározásért felelős gének. A kézés, tehát a végtagok fejlődésére vonatkozóan a már említett programozott sejthalál például nagyon érdekes. Teljesen jellegzetes, és ha megnéznek egy korai ultrahang felvételt egy magzatról, akkor a kézen ezek a bizonyos úszóhártyák még ott vannak, és az a struktúra, ami két ujj között van, az a fejlődés egy bizonyos pontján ilyen programozott sejthalállal eltűnik. Tehát lebontja azokat a struktúrákat, amik feleslegesek. Sokkal több idegsejt keletkezik, mint ami a megszületett gyermekben van, és ez is egy túlprodukcióval kezdődik a egyetfejlődés, és a feleslegnek az eltávolítása történik nagyon sok esetben, olyan, mint egy szobrász, aki a kőtömbbe látja a szobrot, és nem kell más, csak a felesleget eltávolítani róla. Tehát valahogy így működik az egyet fejlődés. A morfogének, tehát a nagy morfológiai egységek kialakítása, a méret, az arányok kialakítása nagyon szigorú genetikai programok alapján történik.
Tisztelt professzor úr, említette, hogy a különböző környezeti ártalmak, illetve az oxidatív stressz, ez jelentős mértékben befolyásolja ugye negatív tekintetben az örökítő anyagunkat, a DNS-ünket. Azt szeretném kérdezni, hogy hogyan lehet a mai tudomány alapján a leghatékonyabban védekezni ez ellen? Hogyan tudjuk a DNS-ünket megvédeni? Köszönöm szépen.
Hát, hogyha már példaként az oxidatív stresszt mondta, akkor olyan antioxidánsok vannak, úgy gyógyszer, de élelmiszer, teljesen természetes formájú élelmiszerek formájában és elfogyasztásával, ami a oxidatív stressz ellen bizonyos védelmet ad. Én nem foglalkozom dietetikával, tehát táplálkozás tudománnyal, de bizonyos védelmek, bizonyos károsító, túloxidáló anyagok ellen vannak. Az, hogy lehet a DNS-ünket megvédeni, hogy lehet specifikusan egy epigenetikai jelet megváltoztatni, azt még nem tudjuk. Azt tudjuk, hogy mik azok az elemek, most már több egyszer mondom, a táplálkozástól a stresszoldásig, amelyek mindenképpen valahogy arra a vágányra terelik a örökítő anyagot, ami relatíve kevesebb hibát vagy kevesebb alulműködést fog jelenteni.
Professzor úr, egy nagyon egyszerű kérdés, mert hogy a válasz az komolyabb lesz. A szülőknek a kora mennyire határozza meg az öröklődést? Mint tudjuk, egy bizonyos kor után, középkor után nem olyan fiatalosak vagyunk sejtileg sem. Ez mennyiben határozza meg a tudás és egyéb öröklődési folyamatot?
A más a helyzet az anyáknál és az apáknál. Ugye a spermiumoknak a képződése az egy friss osztódásnak a következménye, míg a női ivarsejtek, a pete sejtek egy sokkal régebbi állapotban, ugye itt is feltüntettem az egyik képen, ha az a magzat egy leány magzat volt, akkor a pete sejtet megelőző előalakok már jelen voltak. Tehát úgy gondoljuk ma, hogy azért szokták talán a 40 éven felüli várandós mamákat kromoszoma vizsgálatra küldeni, mert az esélye annak, hogy ez alatt a hosszú idő alatt valami külső hatás, sugárzás, sérülés, fertőzés miatt létrejött valamilyen módosulás, mondjuk genetikai módosulás a betegsejtben, annak a valószínűsége sokkal nagyobb, mint az, hogy ugyanez a spermiumban jöjjön létre. Én ennyit tudok erről.
Említette a mozgás fontosságát, hogyha már megint az epigenetikai tényezőre térek vissza. Mi a helyzet a versenysporttal, mondjuk az extrém terheléssel?
Diplomatikus választ szeretnék adni. Én úgy gondolom, hogy én nem a versenysportra gondolok. Az egy kihegyezett, kiélezett, időnként, vagy nagyon gyakran, kicsit túl edzett embereket hoz létre. Én nem azért mutatták ebbe a portréfilmbe, hogy minden nap ott izmozok ezekben a kondi termekben, hanem mert jól akarom érezni magamat, és szeretnék a koromnak megfelelő egészséges lenni. A versenysportban van valami, a legtöbb versenysportban van valami túlzás, és a sakkot is ide értem. Abban a vonatkozásban, hogy a koncentrálás és a valamire való összpontosítás, az elképzelhető, hogy amennyiben a környezet, az edző, a szülő, a barát nem elég figyelmes, akkor egy olyan akár beszűkülési lehetőséget ad, ami nem jó. De az, hogyha valaki egy ideig hivatásosan vagy versenyeken vesz részt, az egyáltalán nem baj. Az a baj szerintem, és ez megint pszichológiai kérdés, ha ez válik az életének a abszolút központjába és céljába.
Köszönöm szépen. Édesapám válogatott bridge játékos volt. Ennek fényében végig gondolom, hogy egy-két dolog egy picit stimmel, de most már nem bridge-ezik versenyszerűen.
Előfordulhat-e az, hogy az orvostudományban körvonalazódik egyfajta ideális emberkép, vagy az emberi genetika mindig meg fogja tudni lepni majd a kutató orvosokat is végül is mindig ki fognak alakulni majd olyan betegségek, amik végül is lehetetlené teszik azt, hogy egyfajta egy ilyen utopisztikus jövőkép alakuljon ki, amiben az ember tökéletes lesz egy nap.
Hát vannak egyesek, akik már most is így gondolják, hogy tökéletesek, tehát lehet, hogy nekik nem kell ezt végigcsinálni ezt az utat. Azt hiszem, hogy a minden fajnak a fönnmaradásában, így az emberi fajnak a fönnmaradásában a sokféleség egy óriási előny. Abban az értelemben is óriási előny, immunológiai értelemben is, de abban az értelemben is, hogy a heterogenitás, a sokféleség az óriási előnyt jelent, a váratlan külső körülményekhez való alkalmazkodás, adaptáció miatt. Olyan, hogy optimális, vagy olyan, hogy tökéletes, hogy az nincsen. Olyan van, hogy az adott körülmények között, az adott világban, az adott helyzethez a legoptimálisabban tud valaki alkalmazkodni. Nagyon jól mondja, hogy új betegségek, például egy új vírusnak a megjelenése, vagy a elterjedése, az igenis lehetséges, és lehetséges, hogy akkor új betegségek, más civilizációs ártalmak, bizonyos genetikai háttérrel egy új korképet hoznak létre. Az orvos tudomány célja, hogy én gondolom, biológusként, nem az, hogy tökéletes embert hozzon létre, hanem az élet minőségét, az életben eltöltött, ezen a földi életben eltöltött időt a lehető legjobbá és a legoptimálisabbá tegye.
A magyar kutatók igen nagy eredményt értek el, és főleg a máj, a bőr és a zsírszövet sejt gén kutatásában. 2003-ban magával hozta ez az eredmény, hogy az Európai Unió 6. fejlesztési keretprogramján belül a magyaroknak 2,2 milliárd eurós támogatást adott. Ezen pénzből mi magyarok, magyar kutatóink milyen eredményt értek el? Jelenleg hol tartunk? Tekintettel arra, hogy hazánkban 4 évenként változnak az egyéni érdekek, amely az egyéni érdekek befolyásolják a génkutatást is. Mikor lesz már gén doktor bácsi és fájdalommentes élet? Köszönöm.
Hát azt hiszem az utolsó kérdésre én nem vagyok kompetens válaszolni, hogy mikor lesz gén doktor bácsi és fájdalommentes élet se hiszem, hogy egy lehetőség. Ami az uniós pénzeket és támogatásokat illeti, én ennél szkeptikusabb vagyok. Elég sokat veszek részt európai pályázatok bírálásában Brüsszelben is, meg itthon is, és én egyáltalán nem érzem a magyar kutatási teljesítményt olyan kiemelkedőnek, mint ahogy ezt sokan hiszik, vagy el szeretnék hinni, és addig mondják, míg maguknak elhiszik. Az európai pénzekhez való hozzáférés hallatlanul kompetitív, óriási a verseny, elképesztő a verseny, tényleg csak az excellenciák, tehát a kiválóságok tudnak igazán forráshoz jutni. Az, hogy egy kutatásból mi lesz, kétféle kutatás van, a tudományos felfedező kutatás és az innovációs, tehát a beruházás, a termék orientált kutatás. Én csak bízni tudok abban, hogy a magyarországi pályázatok elbírálása átláthatóbb lesz, mert nem volt mindig átlátható, most még nem az, és abban tudok bízni, hogy minél több európai pénzt tudunk idehozni. Ma már ennek a forrásnak az öme Európában dől el, ezek a keretprogramokban is, amit mondott, amit jelzett. Mindenesetre a tudományra fordított pénz az hihetetlenül gyorsan megtérül, még akkor is, ha közvetlenül nem terméket hoz. Ennél fontosabb szerintem csak az iskolára fordított pénz lenne, vagy az.